jelenleg ott tartunk, hogy ennek a matematikai megértésén fáradozunk. Azonban úgy tűnik, hogy alkalmazni már közel lehet azokat, amiket találunk geológiai feladatokban is. Tehát minden testnek meg tudjuk számolni az egyensúlyi helyzeteit, és ezt egy csoportokban lehet őket csolni, hogy hány stabil, hány ismét egyensúlyi helyzetük van. Amikor a gömböcöt készítettük, akkor már a legnagyobb publicitás azt kapta, hogy elkészült egy ilyen test, aminek csak egy stabil és egy instabil helyzete van. Mégis azt gondolom, hogy tudományos szempontból érdekesebb az a tény, hogy a gömböc konstrukciójával együtt egy olyan algoritmust készítettünk, amivel tetszőleges típusba sorolható test legyártható. És a legyártást azt akár fizikai értelemben is lehet érteni, tehát meg lehet csinálni ilyen testeket. Ez az algoritmus bizonyítja és biztosítja, hogy az összes ilyen típusba sorolható test létezik. Mivel végrehajtható az algoritmus, a gömbözből kiindulva mindig lehet növelni az egyensúlyi helyzetek számát. Síkban ez ismert volt, tehát hogy minden típus létezik, a térbeli esete nem volt ismert, és ez adott egy kis betekintést a térbeli testek geológiájába. Tehát a gömbözből minden származtatható, a gömböz nem származik a többi testből, és hát megőrül ennek az osztályozásnak, elkezdtük nézegetni a kavicsokat, hogy majd ez az osztályozás mond-e valamit a kavicsok tényleges morfológiájáról, és statisztikusan úgy tűnik, hogy igen, mond. Fölvetődött azonban az a kérdés, hogy ennél sokkal finomabban is lehet hasonló alapon osztályozni, ugyanis egy egyensúlyi helyzeteknek nem csak a számát lehet nézni, hanem azok közötti kapcsolatokat feltárva egy topológiát is lehet nézni, és azonos számú egyensúlyi helyzetben rendelkező testek között többféle topológia is előfordulhat. Van olyan osztály, ahol nem, tehát például a gömbölc topológiából csak egy van, de vannak osztályok, és hát erről fog Ricsi beszélni, ahol hát nem egy-kettő, hanem nagyon sok. És ez a másodlagos osztályozás, tehát a topológia figyelembe vevő osztályozás is úgy tűnik, hogy nagyon érdekes lehet biológiai és geológiai szempontból egyaránt. Jelenleg még tanuljuk ezt a feladatot, és hát a célunk az volt itt, hogy egy általános képet nyerjük arról, de akkor is most rosszabb vagy jobb. Tehát az volt a célunk, hogy egy áttekintést nyerjünk arról, hogy egyáltalán milyen testek lehetnek, hány van belőlük, el lehet-e hozzájuk jutni, hogy lehet őket származtatni, mi köztük a kapcsolatuk. Ezek a származtatások és ezek a kapcsolatok, ezek, hát, mivel bonyolult, sokrétű zoológiáról van szó, tehát nagyon sokféle testről van szó, itt ahhoz, hogy az embernek valamilyen képe legyen arról, hogy mi történik, az egyetlen reális útnak azt tud, hogy nézzük meg. És a nézzük meg az azt jelenti, hogy elég komoly informatika és elég komoly számítástechnikai nehézségekkel kellett szembenézni. Hát ezen a ponton átadnám a szót Kápolnai Ilcsinek, aki arra fog beszélni, hogy pontosan mi volt a feladat, és hogy eddig a pillanatig mire jutottunk. És átadom a mikrofont.
Bekapcsolt állapotban.
Köszönöm szépen a szót, és én arról szeretnék beszélni, hogy hogyan sikerült ezt a problémát egy nehézségek ellen algoritmizálni, és nem utolsó sorban lefutatni a gépben, és hogy ebből milyen tapasztalatokat nyertünk. Okay. Tehát a konvex testek egyensúlyi pontjának a szemléltetéséhez az ábra bal oldalán látható egy háromdimenziós test, az ellipszoid, aminek kettő stabil és kettő instabil pontja van, és ennek a vizsgálatához ezen testnek a domborzati térképét elkészítjük, ami a jobb oldalon látható. Ez azt mutatja meg, hogy a különböző pontokban milyen messze van a felszín pontja a tömegközéponttól. Tehát például, mintha a Földön néznénk egy domborzati térképet, ez is egy magasság térkép, ahol színvonalak vannak, és ebben a térképen jól el tudjuk különíteni az egyensúlyi pontokat, amik a gödrök alján a stabil egyensúlyi pontok vannak, és a hegycsúcsokon pedig az instabil pontok. És az említett osztályozás az az egyensúlyi pontok számához kapcsolódik, és mivel a gömböcnek köszönhetően tudjuk, hogy létezik olyan test, aminek egy stabil és egy instabil pontja van, ezt az 1-1 számpárt, tehát a stabil-instabil pontok számának a párosát nevezzük a test egyensúlyi osztályának, és ezt egy táblázatban ábrázoljuk, ahol a első sor első oszlopában van a gömböc, és például a 6. sor 8. oszlopában a 6 stabil 8 instabil ponttal rendelkező kocka van. És ennek a geometriai transformációnak köszönhetően, aminek a létezése most már ismert, ez a geometriai tudunk erről a táblázatról többet mondani, ez a transformáció egyrészt képes egy új stabil pontot hozzáadni a testhez, tehát ilyen módon a gömbözből egy transformációval a táblázatban lefelé tudunk haladni, és képes egy instabil pontot hozzáadni a testhez, ezáltal a táblázatban jobbra tudunk haladni, és így az összes egyensúlyi osztályból le tudunk gyártani valamilyen testet. Tehát ilyen módon a testeket ebben a táblázatban próbáljuk osztályozni, ez az elsődleges osztályozás, és hogy ezt finomítsuk, nem csak az egyensúlyi pontok számát veszük figyelembe, hanem a test felszínén az egyensúlyi pontok között bizonyos pályákat is vizsgálunk, és ezen pályák pont úgy haladnak, hogy mindig a domborzat lejtését követik. És ezeket a pályákat, hogyha felrajzoljuk a test felszínére, akkor egy gráfot kapunk, aminek csúcsai az egyensúlyi pontok, és élei ezek a pályák. És a feladatunk az volt, a legelső feladatunk, hogy megszámoljuk azt, hogy hány ilyen pálya lehetséges, és ehhez készítettünk egy grid alkalmazást, ami felsorolta az összes lehetséges ilyen gráfot, ami felrajzolható lenne egy testre, úgyhogy a pontjai stabilak és instabil egyensúlyi pontok legyenek. És ebben a táblázatban ezeket az osztályokat láthatjuk. Például a 4-4 osztályban a 4 stabil, 4 instabillal rendelkező testek között összesen 504 féle gráfot tudunk mutatni, amelyek testek egyensúlyi gráfjai lehetnek. Ezek közül például egyet, a tetraéder, valószínűleg a többség már látott valamilyen formában. És hogy ez mitől grid alkalmazás? Hát attól, hogy az előbbi táblázatnak a megszámlálásához, az utolsó átlóhoz már több mint 80 napnyi futási időre volt szüksége a programnak, hogy felsorolja az összes gráfot. És így összesen kb. 75 ezer gráfot találtunk. És ennek a párhuzamosításáról egy rövid szemléltetés, ahhoz, hogy felsoroljuk ezeket a gráfokat, az egyik legnagyobb nehézségünk az volt, hogy elkerüljük az ismétléseket. Nem szeretnénk egy gráfot többször felsorolni, és a módszer, amit választottunk, az, hogy kiindulunk valamilyen kicsi gráfból, és elkezdjük szisztematikusan az összes lehetséges módon alkalmazni ezeket a bővítéseket, bővítjük a gráfokat, és így soroljuk őket föl. És a probléma az volt, hogy hát sokféle különböző úton eljutottunk egy adott gráfba, és hogy az ismétlést elkerüljük, egy észrevételt lehet tenni, hogy felismerhetjük azt, hogy minden gráfot csak egy jól fölülírható módon építhetünk föl, és minden gráf, ami például csak a fekete élek mentén vagyunk hajlandóak generálni, hogy igen, egy fa struktúra, ahol nagyon általában, ha szisztematikusan generálunk, akkor sokféleképpen eljuthatunk a legalsó sorra. A cél, hogy a legalsó sor gráfjait felsoroljuk, és ehhez bizonyos éleket letiltunk, és amit számunkra fontos, hogyha letiltjük a piros éleket, és mindenkább csak egyféleképpen tudunk felütni, nem csak az ismétlést kerüljük el, hanem egy természetes párhuzamosítás is adódik. Hogyha azt mondjuk, hogy az első három szint az még kezelhető, ezek nem olyan sokan vannak, ezeket mind felsoroljuk, és utána a harmadik szintet kiválasztjuk, és onnantól lefele minden egyes generáláshoz egy külön programot indítunk el, amelyek futhatnak párhuzamosan is. Itt az egyetlen nehézség, amivel szembenéztünk, az, hogy ezek a halmazok, amiket föl szeretnénk sorolni, és több részre osztottunk, ezek nem feltétlenül egyformák, úgyhogy ezért második körben esetleg még több színbe mentünk és tovább daraboltuk, de ez minimális erőfeszítés volt. És a program fejlesztéshez pedig a Szeverényi tanár úr által említett szalev infrastruktúrát használtuk, ami célja az, hogy annak számára, aki szeretne egy grid-es alkalmazást fejleszteni, annak nagyon sok újdonsággal kell megismerkednie. Grid, Cloud, VO, CA, G-Lite, stb. Rengeteg szót hallottunk, és ezeket próbáljuk a Stuffy Desktop Grid-hez hasonlóan, de kicsit más megközelítésben elvetni. Ehhez az eredeti alkalmazáson csak minimális változtatásra van szükség, és a grid-es kutatás, amiről már volt szó, az a felhasználó számára észrevétlenül megtörténik, és a futtatásból nyert eredményeink közül a futási idő is érdekes, ami a baloldali ábrán látható. Tehát a 1076 jobot készítettünk, mindegyiket beküldtük a gridbe, hát nem pont egyforma volt a futási idejük, de a leghosszabb ideig futó jobb is kb. 11 órás volt, és hát összesen kb. 2000 órát futott az összes jobb. A 2000 órához azért a 11 órás várakozási idő ez elég kedvező, és ez a 2000 job, ami körülbelül 2000 óra, ami körülbelül 80 napnak felel meg, ez a gridben még így is elenyésző, tehát a Szabolcs által mutatott ábrán, ahol az egyik hónapban 200 ezer órányi futásidő volt, ott ez a 2000, ez szinte meg sem érződik, körülbelül 1%-a. És a felsorolt gráfokból szeretnék két érdekes eredményt megmutatni gyorsan, amik nem lettek volna elérhetők, hogyha nem tudjuk ezeket felsorolni. Az egyik az, hogy ismert az, hogy a gömbötből ezekkel a lépésekkel, amik egy stabil vagy egy instabil pontot adnak hozzá a testhez, minden egyensúlyi osztályba el tudtunk jutni a táblázatban. Tehát a táblázat minden sorában is oszlopálva valamilyen testbe el tudtunk érkezni. De hogyha ezt a felosztást finomítjuk úgy, hogy ezt a topológiát is figyelembe vesszük, tehát a számokon belül még azt is megnézzük, hogy milyen pályák haladnak az egyensúlyi pontok között, akkor vajon az ilyen alosztályok közül is mindegyikbe eljuthatunk, vajon a tetraéder és 503 másik testvérébe a 4-4 osztályból, vajon minden eljuthatunk-e? És hát azt találtuk a generált adatok alapján, hogy a kis egyensúlyi számmal rendelkező testekre ez igaz, de felmerült a kérdés, ugye, hogy vannak-e olyan testek, amelyekben nem lehet eljutni, és azt találtuk, hogy ez összes 75 ezer kategória közül összesen kettőt találtunk, amelyekben nem lehetett eljutni. És hogy melyik ez a kettő? Itt látható ez a két gráf, és azt mutattuk, hogy ezek milyen testek gráfja, és rájöttünk, hogy az egyik a szabályos tetraéder, a másik pedig egy szabályos négyzetalapú hullának a gráfja lehetne. És ez általánosítható odáig, hogy az összes szabályos poliéderre igaz az, hogy ezek nem készíthetőek el ezekkel a lépésekkel a gömbözből. Ez nem egy tipikus tulajdonság, hogy valami nem készíthető el a gömbözből, ebből a 75 ezer esetből összesen kettő találtunk, ami nem volt elkészíthető. Az ábrán látható dobókockák, azok már több egyensúlyi pontszámmal rendelkeznek, úgyhogy ezeket még nem sikerült generálni. És jelenleg arra összpontosítunk, hogy nem csak felsorolni szeretnénk eseteket, hogy hogyan képzelhetőek el az egyensúlyi osztályok, hanem visszafejteni is szeretnénk, körülbelül 100 kavics beszkenner geometriai modellje rendelkezésünkre áll, és most azt mutatjuk, hogy vajon ezek között a kavicsok között hány olyan van, ami a gömbözből lenne elkészíthető, és hány olyan van, ami más testből, például tetraéderből, kockából, vagy ez. Köszönöm szépen a figyelmet!